Kedves gyülekezet, a mai délelőtti igehirdetés keretében én két személyről szeretnék szólni, az egyikről részletesebben, a másik személy csak bizonyos értelemben, bizonyos szempontból is egy rövid ideig érintjük csak, de ez a két személy valamilyen módon egybe kapcsolódik, valamilyen szempontból közösek. Ez a két bibliai személy Énok és Illés. Milyen módon kapcsolódik egymáshoz ez a két bibliai személy Énok és Illés? Nem ugyanabban a korban éltek. Mi köti össze őket ilyen értelemben? Tessék? Hit, így van, Isten iránt. Azon kívül? Így van. Az Ószövetségben, sőt egyáltalán, az egész történelem, emberi történelemben ők ketten voltak azok, akik a halál megízlelése nélkül élve ragadtattak el a mennybe. Hadd kérdezzem meg, hogy éppen ezért kiknek az előképe Énok és Illés? A 144 ezer előképe. Így van. És mi most pontosan abban az időben élünk, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, mindannyian élve megérhetjük Jézus eljövetelét, ha ő megtart bennünket, mert annyira közel van valóban az ő eljövetele. Az ő titka, hogy kiket altat el előtte, kiket tart életben, de Jézus eljövetele karnyújtásnyira van tőlünk. Tehát ez a kérdés, Énok és Illésnek a kérdése, mindannyiunkat egész közelről érintő kérdés kell, hogy legyen, mert az ő életük, mindaz, ami fel van jegyezve róluk az igében, ami számunkra példa és hatalmas nagy tanulság. Igen, ők az élve elragadtatoknak, elragadtat majd, akik élve elragadtatoknak, azoknak az előképei. Én a mai alkalommal Énokról szeretnék többet szólni, mert Illésről elég sokat beszéltünk már az ige alapján. De Énokról valahogy kevesebbet szóltunk, én úgy érzem, és majd Illésről is fogunk egy néhány gondolatot megemlíteni, de legfőképpen Énokkal szeretnék a mai délelőtt folyamán foglalkozni. Mindenek előtt szeretném megkérdezni azt, hogy Énok most ebből a szempontból nézve miben volt akkor a legelső Énok? Az első, amit mondtunk, ő volt az első, ugye, aki élve ragadtatott el. Mi az a második dolog, amiben ő első volt az egész emberi történelemben? Proféta volt. Így van. Énok proféta volt. Honnan tudjuk, hogy Énok proféta volt? Júdás leveléből tudjuk. Júdás levele 14. fejezetében a következőt olvassuk. Júdás levele 14. fejezetében azt olvassuk, ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 7. volt. Nem olvassuk most el, hogy miről prófétált, de majd fogjuk olvasni a második részét meg a 15. verset. Tehát a Biblia azt mondja Énokról, hogy Énok próféta volt. Ő volt ilyen értelemben az első próféta. De nézzük meg, hogy mi jellemezte Énokot. Mi volt az, ami egészen különleges volt benne, és mi volt az, aminek a következtében az Úr őt elragadta, és élve üdvözítette, anélkül, hogy meghalt volna. Nagyon érdekes, hogy a bibliai időben, tehát ebben az időben, általában valahogy én azt figyeltem meg az igében, hogy nem túl fiatalon váltak az emberek szülővé, apává vagy anyává. Tehát valahogy később születtek a gyermekek, hát volt sok idejük az életben, mert hát ugye sok-sok száz évet éltek, de Énok is, amikor, hány éves volt, amikor megszületett a gyermeke? Az első gyermeke? 65 éves volt. Tehát 65 éves volt, és megszületett Metuzsálem, tehát Metuzsélach, tehát Énok volt az édesapja, és ő addig is, ő az Istent szerette, az Istenfélők csoportjába tartozott. Miért mondom, hogy az Istenfélők csoportjába? Mert abban az időben már, Ádám és Éva után, ugye alapvetően két csoportra oszlott ilyen értelemben az emberiség. A Kainnak a leszármazottai alkottak ugye egy tömböt, egy családot, tehát és úgy szaporodtak, és a másik pedig az Ábel helyett, aki született, Sét, az, tehát ugye ő képviselte az istenfélő vonalat, tehát Énok ugye ebből a családból származott, vagy ebből ennek volt a leszármazottja, és ő Énok nagyon-nagyon szerette az Istent, már egész fiatal éveitől kezdve. De ugyanakkor az első fia megszületése az ő életében egy döntő fordulatot hozott. Nézzük meg, hogy hogy olvassuk ezt az igében. Nézzük meg Mózes első könyvében. Mózes első könyvében így olvassuk. Mózes első könyvében így olvassuk. Az 5. fejezet 22. vers. És járt Énok az Istennel, minek utána Metuzsélát nemzette 300 esztendeig, és nemzett fiakat és leányokat. Tehát azt olvassuk, hogy Énok Istennel való járása, tehát egy még szorosabb kapcsolat Istennel az első gyermeke megszületése után következett be. Hadd kérdezzem meg, hogy emlékszünk-e arra, hogy miért jelentett ez döntő fordulatot Énok életében, és mi volt az, ami ebben az eseményben közelebb vitte őt Istenhez, és az Isten lényének a jobb megismerésére vezette. Mit értett meg? Fölolvasok egy szakaszt a Pátriárkák és Proféták című könyvből, a 70-71. Oldalról. Az idézetek, amit itt most a Pátriárkák és Prófétákból olvasok, a Sét és Énok című fejezetben található, és az első idézetet így olvasom. Amikor gyermekének iránta való szeretetét, az apai oltalomba vetett egyszerű bizalmát látta, amikor érezte saját szívének mély, ragaszkodó gyengétségét első szülöttje iránt, értékes leckét tanult meg Isten emberek iránti csodálatos szeretetéről, mely fiának odaadásában nyilvánult meg, és arról, hogy Isten gyermekei nyugodtan vethetik bizalmukat mennyei atyukba. Nézzük meg! Ó, köszönöm! Ebből a fejezetből lesz egy-két szakasz majd. Köszönöm szépen! Tehát mit látott meg? Meglátta a gyermekben azt a mély ragaszkodást és azt a feltétlen bizalmat, ahogy a szüleihez viszonyul. Nem tudom, ti is, akiknek még nincsenek gyermekeik, vagy nincsenek egyáltalán gyermekeik, de mindannyian gyermekeket ismerünk azért közelről, távolról. Látjuk azt, hogy mennyire feltétlenül képes megbízni egy gyermek a szüleiben. Mindegy, hogy milyen baj veszi körül, de ha az apu vagy az anyu kezét fogja, ott van mellette, akkor biztonságban érzi magát. Tehát amikor ezt látta nála a gyermeknél, és azon kívül mi volt az a másik, amit még látott? Érezte, sőt nem, hogy látott, hanem érezte. Érezte saját szívének, ott a harmadik sor, saját szívének mély ragaszkodó gyengétségét első szülöttje iránt, akkor valamit kezdett még inkább megérteni, abból a soha el nem múló szeretetből, amellyel Isten szereti az ő gyermekeit, az övéit. Tehát ez az ő és a gyermeke közötti szeretet kapcsolat az Istennel való szeretet kapcsolatát még inkább elmélyítette. És ha belegondolunk abba, hogy ez az évszázadok alatt, ez csak egyre mélyült az ő életében. Hány évig járt ezután Énok Istennel, ezután még 300 évig járt Énok Istennel. 300 év nálunk nagyon sok idő, nem? De ha belegondolunk abba, hogy ő nagyon fiatalon elragadtatott, hiszen abban az időben mennyi ideig éltek az emberek? 900-800 évnek, hát aki 800 évesen meghalt, az fiatalon halt meg, tehát inkább 900 év körül éltek az emberek. Metuzsálem volt ugye a legidősebb, tehát 930-40-50 esztendő, ilyen kort éltek meg az emberek. Na most hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szerintetek Énok értelmi képességre milyen ember lehetett? Milyen volt? Jó, igen, mondja Hajni, jó, így van. De milyen hatalmas, nagy tudású ember volt Énok. Milyenek voltak egyáltalán a vízözön előtt élt emberek? Ne feledjük el, Énok hanyadik volt? Ádám után a hetedik. Tehát a hetedik nemzedék így, amelyik született. Ez a nemzedék kitől tanult? Kitől ismerte meg igazából az Istent? Honnan volt erre lehetőségük? Ádámtól. Több száz évig élt, majdnem egész életének, Énok egész életének az idejében, nem egészen, de majdnem, ott élt Ádám. És közvetlenül tőle is tanult. És micsoda értelmi képességeik voltak ezeknek az embereknek. Magától Ádámtól hallotta a teremtés történetét, a bűnbeesés történetét, az isteni ígéretet. Tehát Énok egy hatalmas tudású ember volt. És itt van egy másik idézet ugyanebben a fejezetben, amit olvasni szeretnék, onnan, hogy Énok hatalmas szellemi. Ez a három szó, így kezdődik a bekezdés. Énok hatalmas szellemi. Mert ha már ilyen lehetőségünk van, akkor használjuk ki. Énok hatalmas szellemi képességekkel bíró, nagy tudású férfi volt. Isten különleges kinyilatkoztatásokkal tüntette ki. Itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát hatalmas tudású ember volt. De mit látunk? Isten különleges kinyilatkoztatásokkal tüntette ki. Egy próféta attól próféta, hogy az Isten közvetlenül megszólítja, és közvetlenül tőle kap információt, üzenetet, tudást. Hatalmas tudású volt amúgy is, és Isten kinyilatkoztatta magát Énoknak. És most figyeljük, bár állandó összeköttetésben élt Istennel, és tudatában volt a mennyei atya nagyságának és tökéletességének, mégis a legalázatosabbak közé tartozott. Tehát annyira szépnek tartom ezt a mondatot, amúgy is hatalmas tudású volt, az Isten megtisztelte őt hatalmas kijelentésekkel, és a legalázatosabbak közé tartozott. Nem vált ettől magabízóvá, és nézzük meg, talán így olvasuk, minél bensőségesebb összeköttetésbe került Istennel, annál inkább érezte saját gyengeségét és tökéletlenségét. Hadd mondjam, ez volt, és ez ma is az Istennel járásnak az egyik alappillére és feltétele. Mi volt Énokkal? Hatalmas tudású volt. Most, ha azt mondom, hogy ige ismerete volt, akkor nem fogalmazok pontosabban, mert nem volt írott ige. De annál több volt az ismeret az Isten kijelentései nyomán, amit Ádám is kapott, és amit ő is kapott tőle közvetlenül. Majd még vesszük, hogy miről prófétált, csak azért hadd előlegezem meg, a megváltás nagy eseményeiről prófétált Énok. Tehát Isten kijelentett neki sok és hatalmas dolgot, és mégis a legalázatosabbak közé tartozott. Álljunk meg egy pillanatra, mert ugye azt mondtuk, hogy Énoknak a történetét a saját életünkre kell kivetíteni, mert nekünk is Énokokká kell válnunk ahhoz, hogy valóban azok között lehessünk, ha az Úr úgy látja jónak, hogy élve tart bennünket, hogy elragadtassunk a halál megízlelése nélkül. Hadd kérdezzem meg, akkor mi ez a vonás Énoknál? Az ismeret és az alázatnak az egybekapcsolódása. Hadd kérdezzem, hogy ez teljesen természetszerű egy embernél? Hogy a tudás, az ismeret együtt jár az alázattal? Sajnos nem. A leggyakoribb sátánnak az egyik legnagyobb kísértése, hogyha az ember ismeretekben szellemileg bármilyen módon előre halad, az ember ezt magának tulajdonítsa, és ne az Istennek adjon érte dicsőséget. Ez sátánnak az egyik legnagyobb kísértése. Nézzétek meg, hogy a Laodíciának, a végső korszaknak is mi a bűne. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Hol van ebben az alázat? Hol van ebben? És nem tudod, hogy szegény, nyomarált, nyomorult és szánalomra méltó ember vagy. Énoknál mit olvasunk? minél bensőségesebb összeköttetésbe került Istennel, annál inkább érezte saját gyengeségét és tökéletlenségét. A másik ige, amit szeretnék megemlíteni, a Sofóniás könyvében van. Sofóniás könyve, olvassuk el a második fejezetből az első három verset. Sofóniás könyve, második fejezete, a végső időről szól, ilyen értelemben kettős profécia, de leginkább a végső időnek az eseményeiről szól, különösen ez az első három vers, mondom, kettős profécia. Azt mondja, térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Tehát a végső időről beszél, és mit mond most? Keressétek az Urat minnyájan, e föld kiei? Alázatosai. Megszólítja a föld alázatosait, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. És utána mit mond az alázatosoknak? Hogy keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Hadd kérdezzem, ha egyszer eleve az alázatosokat, az Isten alázatos népét szólítja meg, akkor miért hívja fel a figyelmet arra, hogy keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Ti alázatosok, keressétek az alázatosságot. Miért? Azért, amit az előbb mondtam. Mert Isten hatalmas üzenetet bízott ránk az advent népre is, ahogy Énokra is hatalmas üzenetet bízott. De mint ahogy említettem, Sátán ezzel arányos a kísértése, hogy az ember elbízza magát, és letérjen az alázatosság útjáról. Ezért mondja, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Hadd kérdezzem meg, miért fontos ez nekünk, különösen a végidején, azokon túlmenőleg, amit az előbb elmondtunk. Miért szükséges ez? Isten a maradékra, a végidén élő hívő népére mit fog kiönteni? A késői eső áldását, a Szent Lelket. És ennek egyik megnyilvánulása mi lesz? Hogy jelek és csodák fognak történni azok által, akik ezt az erőt, a lélek erejét elnyerik. Hadd kérdezzem, ha az ember nem jut el erre a teljes alázatra, akkor a csodák, amiket az Isten cselekszik majd az ő népe által, kinek tulajdonítaná az az ember? Hát nem az Istennek, hanem magának. Tehát ha valamikor, most van a leginkább szükségünk az igazi alázatra, mindig is szükség volt, de ha valamikor, most van a leginkább arra szükségünk, hogy ahogy az ige ismeret nő, az alázatunk is ezzel arányosan csak egyre inkább növekedjen és növekedjen. És Énokra ez volt jellemző. De menjünk tovább, és nézzük meg a következő kérdést, hogy mi volt Énok győzelmének a titka? Mi volt az egyik kulcsa annak, hogy ő ennyi időn keresztül töretlenül és egyre mélyebb és mélyebb összeköttetésben élt Istennel, hogy Istennel tudott járni. Most megint a Pátriárkák és Proféták című könyvből szeretnék olvasni. Az a bekezdés lesz, hogy az istentelenek növekvő. Ez a bekezdés lesz. Az istentelenek növekvő gonoszságától elszomorodva, és félelmében, hogy azok hűtlensége csökkentheti az ő Isten iránti tiszteletét, Énok kerülte a velük való állandó érintkezést. Nem azt mondom, hogy ő, tehát nem azt mondja, hogy teljesen félrevonult remeteként élt, csak az állandó érintkezést kerülte, és sok időt töltött el magányban, alkalmat adva magának az elmélkedésre és imádságra. Így várakozott az Úr előtt, akaratának még világosabb megértését keresve, hogy aszerint élhessen. Számára az ima lelkének lélegzett vétele volt, a menny légkörében élt. Mi volt a titka annak, hogy nem kopott el az ő Isten félelme, hanem egyre szorosabb közelékben élt az Istennel? Hogy sok időt töltött el egyedül az Istennel. Másik helyen írja ugyanez a fejezet, hogy Énok férj volt, családapa volt, a társadalomnak egy tagja volt, dolgozott, tehát nem arról volt szó, hogy ő henyélő életet élt, és remeteként elvonulhatott, nem. Énok ott élt az emberek között, de nem volt állandóan ott, tehát sok időt töltött el magányban, az Istennel kettesben. Hadd mondjam, hogy ha mi is meg akarjuk őrizni az Istennel való kapcsolatot, és azt akarjuk, hogy ez egyre jobban mélyüljön, nekünk is ezt az utat kell választani. Nem engedni, hogy a világ befolyása elvonjon bennünket az Istentől. És hadd mondjam, vannak dolgok, amiket nem kerülhetünk el, mert tanulni kell, dolgozni kell, az emberek között kell forgolódnunk, amikor vásárolunk, közlekedünk, értitek, szóval ott vagyunk az emberek között. De hadd kérdezzem meg azt az időt, amikor mi becsukjuk magunk mögött az ajtót otthon, mire fordítjuk? Most azt mondhatnátok, hogy házi munkára. Így van, sok házi munka is van. De közben mit csinálunk? Közben éneklünk, imádkozunk, beszélgetünk az Istennel, vagy pedig megy a televízió, vagy hallgatunk valami egyéb dolgot. Amikor aztán végre mindennel végezünk, akkor leülünk a számítógép mellé, és akkor is a világi dolgokkal foglalkozunk. Persze vannak dolgok, mondom, amiket meg kell tenni, nem arról van szó, de törekszünk-e arra, hogy amennyit csak lehet, az Isten dolgaival foglalkozzunk, és amikor végezzük esetleg a bizonyos feladatokat, hogy akkor is társalogjunk vele, hogy beszélgessünk vele, hogy egy élő kapcsolat és folyamatos kapcsolat lehessen köztünk és közötte. Nézzük meg, miért tette ezt? Várakozott az Úr előtt akaratának még világosabb megértését keresve, hogy aszerint élhessen. Az Isten nem tud bennünket megszólítani elnézést a nagy kavalkádban. Persze előfordul, hogy egy-egy bizonyos élethelyzetben az Úr megszólít, de alapvetően az Isten a csendben, a nyugalomban tud bennünket megérinteni és megszólítani. És ha mi nem teremtjük meg ennek a lehetőségét, akkor nem is fogjuk megismerni még világosabban személy szerint az életünkre nézve is az ő akaratát. És utána mit mond? Számára az ima lelkének lélegzett vétele volt, a menny légkörében élt. Így járt 300 évig Énok Istennel. Szeretnék olvasni most két idézetet. Az egyiket az Isten csodálatos kegyelme című könyvből így olvasom. A romlottságot, amely kívánság által van a világunkban, Énok az imádság és az Istennel való beszélgetés által kerülte el. Figyeljük, milyen szép! Énok hogy kerülte el a romlottságot, amely a kívánságban van a világon? Az imádsággal és az Istennel való beszélgetés által kerülte el. Az utolsó idők veszedelmes napjaiban nekünk ugyan ebből a forrásból kell erőt merítenünk. Figyeljük, párhuzamba hozza a mi életünket is Énok életével. Az utolsó idők veszedelmes napjaiban nekünk ugyan ebből a forrásból kell erőt merítenünk. Istennel kell járnunk, el kell különülnünk a világtól. Mert ha nem követjük a hűséges Énok példáját, nem menekülhetünk meg a szennytől. Mit mond? Ha nem követjük Énok példáját, nem menekülhetünk meg a szennytől. Nézzük a második idézetet. A második idézetet így olvasom az Evangélium szolgái című könyvből. Mi alatt mindennapi munkánkat végezzük, imában emeljük fel lelkünket a mennybe. Ezek a csendes kérések, mint jó illat, szálljanak fel a kegyelem trónjához, és az ellenség megszégyenül. Azt a keresztényt, aki így módon kapaszkodik Istenben, nem lehet legyőzni. Semmilyen gonosz ármány nem tudja megsemmisíteni békéjét. Isten szavának minden ígérete, az isteni kegyelem hatalma és Jehova minden segítő eszköze, a szabadításunkat szolgálja. Így járt Énok Istennel, és Isten vele volt, hogy minden helyzetben megsegítse. Látjuk, milyen csodálatos ez az idézet. Amire szeretnék igazából hivatkozni, most még kiemelni, ez a mondat. semmilyen gonosz ármány nem tudja megsemmisíteni békéjét. Tehát annak az embernek, aki ilyen kapcsolatban van az Istennel. Hadd kérdezzem, ki vagyunk téve számtalan bosszantó körülmények ebben az életben? De mennyinek? De ha mi az Istennel élő összeköttetésben vagyunk, akkor nem fogunk háborogni, nem fogunk békétlenek lenni, mert igen, történnek ezek a külső dolgok, de az Isten békéje, amely belülről a szívből fakad, a vele való összeköttetés által, ez meg fog nyilvánulni a legkritikusabb élethelyzetekben is. Csodálat, annyira szeretem ezt, semmilyen gonosz ármány nem tudja megsemmisíteni békéjét. Igen, így járt Énok Istennel, és nekünk is így kell a mindennapi életben. Az Istennel járás nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy reggel és este elmondom a kéréseimet Isten előtt, és reggel olvasom a reggeli dicséretet, és este is még olvasok valamit. Most értitek, a legszűkebb verziót mondtam el. Hanem abban, hogy napközben is folyamatosan, ha csak lehet, a gondolataink nála időznek, és beszélgetünk vele. Egy másik idézet is szeretnék olvasni itt ezzel a gondolattal kapcsolatban. Énok Istennel járt. Azt olvassuk. Szerintetek Énok látta Istent, vagy Jézust? Mit jelent, hogy Istennel járt? Olvasok egy idézetet. Énok csak hitáltal látta Istent. Maga mellett látta őt valóságban, Énok Istent? Csupán csak hitáltal. Tudta, hogy az Úr mellette áll, és szilárdan ragaszkodott az igazság elveihez. Nekünk is Istennel kell járnunk. És figyeljük ezt a mondatot? Mikor ezt tesszük, arcunkat Isten jelenlétének fénye fogja beragyogni, és ha valakivel találkozunk, az ő hatalmáról fogunk beszélni, mondván, dicsérjük Istent, jó az Úr, és áldás az Úr szava. Tehát nem látásban, hanem hitben járt Isten, Énok Istennel. Nézzünk meg egy negyedik gondolatot is, amely nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, bocsánat, tehát Énoknak a tapasztalatából, hogy Énok mindig, minek utána hit szemével látta az Istent, Énok mindig az Isten jelenlétében érezte magát. Így olvasom az utolsó napok eseményeiből, hogyan járt Énok Istennel? Arra nevelte értelmét és szívét, hogy mindig Isten jelenlétében érezze magát, és amikor tanástalan volt, imája megtartásért szállt fel Istenhez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi állandóan ennek a tudatában vagyunk, hogy Jézus itt van mellettünk, Isten itt van velem, az ő jelenlétében vagyok. Milyen gyakran elveszítjük ennek a jelenlétnek a tudatát. Annyira szépnek tartottam. Egyszer egy testvérnő elmondta azt, hogy az ő gyermekei, két gyermeke van, és az egyik gyermeke elmondta neki így titokban, vagy így ilyen bizalmasan elmondta. Kicsi volt a gyermek, tehát olyan 8-9 éves lehetett, talán hitben felnövekvő kislány volt, és elmondta az édesanyjának azt, hogy olyan, amikor az iskolában is, vagy bárhol leül egy padra, vagy valahova, ő mindig úgy ül le, hogy egy kis hely maradjon mellette, hogy Jézus is elférjen mellette. És annyira tetszett ez nekem, ez a gondolat, mert gondoljunk bele abba, hogy az ő kis gyermeki elméjével, hogy hát úgy kell leülni, hogy hát itt legyen helye még Jézusnak is mellettem. De ez mit jelent? Hogy az ő jelenlétének a tudatában élt. Hadd kérdezzem, ha az ő jelenlétének a tudatában élnénk, hány ki nem mondott szó lenne, amit ugye így vagy úgy megfogalmazunk, vagy mennyi dolgot nem tennénk meg, vagy másképp cselekednénk. Gondoljunk arra, emlékeztek arra, régen volt már, de amikor a 23. Zsoltárról beszéltünk, és annak a Philip Kellernek a könyve alapján, aki pásztor volt, és utána igehirdető lett, és megértette a pásztor és a juh kapcsolatát, meg a juhok viselkedését. És mit mondott ez, mit írt ez az ember? Hogy a juhok között is nagyon sok a nézeteltérés és a konfliktus. Ugye sok mindenért most nem részletezem. de azt írja, hogy egyre növekvő csodálattal láttam, hogyha megjelentem a juhok között, és éreztettem a jelenlétemet, akkor azonnal abba hagyták a civódást. Tehát most gondoljunk bele abba, hogy mondjuk valami konfliktus kialakul, és egyszer csak Jézus itt megállna látható módon a középen. Folytatnánk azt, amit esetleg elkezdtünk, egy civódást? Hát ugye, hogy mennyivel másképp viselkednénk? Az a mi bajunk, hogy a szemünk elől elveszítjük az ő élő jelenlétét. Énok soha nem veszítette el. Állandóan az ő jelenlétében érezte magát. Nézzük meg a következőt, amire az előbb már utaltam, hogy Júdás levelét olvasni fogjuk. Olvassuk akkor most el Júdás levele 14. és 15. versét, hogy Énok miről prófétált. Milyen kinyilatkoztatásokat kapott Istentől. Júdás könyve, itt van ez a gyönyörű idézet is, köszönöm. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt mondván. Imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek. Istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a kijelentése Júdásnak, Énoknak, amit ugye itt Júdás apostol leír, ez mit mutat, hogy miről kapott Énok kijelentéseket? A megváltási tervet mutatta be neki az Úr. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus első eljöveteléről, földre megszületéséről tudott-e Énok, hogy majd Jézus meg fog születni? És ha igen, kitől, és milyen formában? Ádámtól. Miért? Ádámnak mit jelentett ki az Úr? Hogy majd eljön az asszonynak a magva, aki a kígyó fejére tapos. Az Úr feltárta Ádám előtt a megváltásnak a tervét. Ádámtól megtanulta. Lehet, hogy az Úr maga is elmélyítette Énoknál, de Ádámtól biztos, hogy hallotta. És amit viszont pedig közvetlenül az Úrtól kapott kinyilatkoztatást, egészen bizonyos, a végső eseményekről, a második eljövetelről. És nézzük meg, hadd kérdezzem meg, hogy miért, mert nézzük meg, elmondja, hogy imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. De miért mondja azt, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék az istentelenek, a cselek, gonosz, stb. Miért ezeket domborítja ki nagyon és határozottan? Miért? Milyen korban élt Énok? Milyenek voltak akkor már az emberek? A gonoszság egyre jobban elkezdett elhatalmasodni. És Énok mit csinált? Énok határozottan megfette és megrótta a bűnt. Szeretnék a Pátriárkák és Prófétákból ismét egy szakaszt olvasni. Azt olvasom, hogy Krisztus lelke beszélt Énok által. Tehát Krisztus lelke beszélt Énok által. Nézzük meg, hogy látjuk ezt a szakaszt. Mert én úgy érzem, hogy legalábbis én olyan típus vagyok, hogy jobban tudok valamit követni, ha magam előtt is látom. Krisztus lelke beszélt Énok által. Ez a lélek azonban nem csupán a szeretet, irgalom és kérlelés nyelvén szól. A szent emberek nem csak jóleső dolgokat mondanak. Isten olyan hirdetendő igazságokat is ad követeinek szívébe és ajkára, amelyek élesek és áthatóak, mint a kétélű kard. Énokban teljes volt a szeretet, de határozottan figyelmeztetett és megrótta korának a bűnös nemzedékét. Szeretném megkérdezni, hogy a mikorunk milyen kor? Ez költői kérdés. Ugye a romlottságnak a kora. Mit tanulhatunk meg Énoktól? Nem csak a szép, kedves, nyájas beszéd az, amit hirdetnünk kell, hanem kell hirdetnünk az Istennek a kijelentéseit, a bűnre és annak a végső rendezésére vonatkozóan. Az embereket az igaz megtérésre kell hívni. Felvázolni előttük, hogy mi lesz a vége ennek a sok gonoszságnak. Tehát nem csak jóleső dolgokat kell mondani, hanem néven kell nevezni, és határozottan ki kell állni, és el kell, tehát képviselni kell az Istentől ránk bízott feddő üzenetet is. Nézzük meg, egy másik idézet, ugyanitt három sorral lejjebb, vagy négy sorral lejjebb, hogy Isten szolgái hasonló üzenetet, azt a bekezdésnek a végét. Isten szolgái. Olvasom. Isten szolgái hasonló üzenetet kell, hogy Isten szolgái hasonló üzenetet kell, hogy hirdessenek a világnak az utolsó napokban, és ezt is hitetlenkedés és gúny fogadja majd. Az özönvíz előtti világ elvetette annak az üzenetét, aki Istennel járt. Így veszi könnyen az utolsó nemzedék is az Úr követeinek figyelmeztetését. Látjuk, mekkora a párhozam az Énok világa, az Énok élete és a végső események között és a végső idő között. Gúnyolódtak rajta. Ahogy amikor Noé elkezdte építeni a bárkát, azon is gúnyolódtak. Kinevették. Gúnyolódtak ezen egyáltalán, amit Énok mondott. Mert ők mit mondtak az Istennek? Jobb mit mond? Távozzál el tőlünk, ugye? Ezt mondták az Istennek. Igen, de azt mondja, hogy az utolsó nemzedék is, tehát így veszi könnyen az utolsó nemzedék is az Úr követeinek a figyelmeztetését. Nagyon érdekes dolgot olvasunk még Énokról. Ez csak egyetlen egy mondat a következő oldalról így hangzik. Az akkor élt nemzedék nem csak azért gúnyolta Énokot, mert hirdette az eljövendő ítéletet, hanem azt olvassuk, hogy az akkor élt nemzedék kigúnyolta Énok balgaságát, aki nem törekedett aranyat vagy ezüstöt gyűjteni, földi javakat szerezni. Az ő szíve csak az örök kincsekre vágyott. Igen, ő csak erre vágyott, erre a kincsre vágyott, és gúnyolták. Mert ő mire készült? Az örökké valóságra készült. Nem gondolta, hogy az Isten magához fogja venni, de neki nem a föld volt az élete céljának a végállomása, hogy itt valósítani meg mindent, hanem ő az örök életre, az Istennel való személyes és örök életre készült, amikor színről színre láthatja majd az Istent. És nézzük meg, így jutott el Énok arra az életszentségre, amelynek a végén Isten magához vette őt. Így olvasok egy idézetet Isten csodálatos kegyelme című könyvéből. Kiváltságunk az, hogy a menny világosságának fényében járjunk. Énok is így járt Istennel. És neki sem volt könnyebb szent életet élni akkor, mint ma nekünk. A világ az ő idejében sem kedvezett jobban a kegyelemben és szentségben való növekedésnek, mint ma. Figyeljük! Nem voltak neki jobbak a feltételei, mint nekünk. Ugyanolyan nehéz volt, mint ma. Tehát kiváltsák, hogy ugyanúgy járhatunk Istennel, ahogy ő járt, és neki sem volt könnyebb szent életet élni, mint nekünk ma. És egy summázatot szeretnék olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyv utolsó szakaszából, erre vonatkozó szakaszából. Így olvasom. Ennek a prófétának istenfélő jelleme annak az életszentségnek az előképe, amelyre mindazoknak el kell jutniuk, akik áron vétettek meg a földről Krisztus második eljövetele előtt. Igen, ez nem csak egy szép eszménykép, amit el lehet érni, hanem ezt mindannyiunknak el kell érni, ha valóban üdvözülni akarunk. Utána azt olvasom, azonban Isten népe, így van. Tehát akik ekkor élnek, ugye ezt kell nekünk mindannyiunknak elérni. És egyetlen egy utolsó mondat, így olvasom. Azonban Isten népe Énokhoz hasonlóan a szív tisztaságára és az Isten akaratával való összhangra fog törekedni, míg végül átalakulnak Krisztus képmására. Ez volt Énok. De nézzük meg, hogy Illés, mint ahogy mondtam, Illésről tényleg csak néhány gondolatot szeretnék megemlíteni, mert az ő életéről elég sokszor beszéltünk már, de valahogy Énokról kevesebb szó esett, ezért gondoltam, hogy az ő életét említsük meg részletesebben. Nézzük meg, Illés mennyiben volt hasonló a helyzetében, körülményeiben Énokhoz. Milyen korban élt Illés? Azt mondtuk Énokról, hogy hihetetlenül romlott korban élt. Illés mikor élt? Milyen korban? Ugyanez volt a jellemző. Az Isten népe között a bálványimádás, a szóval olyan mérvű volt, hogy az valami tényleg valami borzalom volt. Illés ugyanilyen korban élt. Következő. Énokról mit olvastunk? Énok nyilvánvalóan megfette a bűnt. Illés mit csinált? Ugyanezt tette. Emlékszünk rá? A következményektől való félelem nélkül, amikor ismét Akháb elé kerül, nem részletezzük a történetet, de mondja neki Akháb, hogy aki ugye halálra kereste Illést, te vagy-e az Izraelnek a ma megháborítója? Erre Illés mit csinál? Nem én háborítottam meg, hanem te és a te atyádnak háza, és stb. Elmondja. És annyira szép, talán... Hát mindegy, talán csak kívülről említem, mert elszaladt az időnk, de azt írja a Proféták és Királyok című könyvben Ellen White, hogy a bűn ostorozójaként jelent meg a nép között, mégis Gileád balzsamát kínálta a bűnélből szabadulni vágyó emberek számára. Tehát nem egy szeretettelen, kiabáló, én nem tudom milyen ember volt, de a bűnt határozottan megfette, ugyanakkor az Isten szeretetét, a bűnbocsátó kegyelmet előtérbe helyező próféta volt Illés. Tehát ugyanúgy, ahogy Énok. A következő, amiben teljes hasonlóság van Illés és Énok között, egyetlen egyet szeretnék már csak kiemelni, és ez nem más, mint az alázat. Mit mondtunk? Énokot az Isten megtisztelte azzal, hogy hatalmas kijelentéseket adott neki. Hadd kérdezzem meg, hogy Illés milyen kapcsolatban volt az Istennel? Illésről is elmondhatjuk, a Biblia nem ezt a szót mondja, de Illés is Istennel járt. Milyen kijelentéseket kapott neki, kapott, menj el, ezt csináld, azt tedd. Tehát Illést közvetlenül az Isten utasította, irányította és vezette. Történtek csodák Illés keze által, vagy imájára? Hát mennyi csoda? Ugye nem volt eső a földön 3,5 évig. Az Úr meghallgatta az ő szavát, és nem adott esőt rá. Utána mi történt? Visszajön, amikor az Úr visszahívja, fölállítják a két áldozati oltárt, és ugye a Baál papok oltára hiába kiabálnak, ott meg rikoltoznak, nem gyullad meg. Illés egyszerű imájára meggyullad az égő, tehát az oltár. Utána mit csinál Illés? Utána könyörög az esőért, ismerjük a történetet, 7 ízben könyörög, és megalázza magát az Isten előtt. Hát nem tudom megállni, bocsánat, hogy mégis azért el ne olvassam. Királyok első könyve 18. fejezetét lapozzuk fel. Királyok első könyve 18. fejezetében a következőt olvassuk. Így olvasom. Csak ezt az egy, bocsánat, Királyok első könyve 18.42, nem olvassuk az egész szakasz, csak a 42. verset. Miután meggyullad az égő áldozati oltár, megsemmisíti a Baál papokat az Úr parancsára. Utána mit olvasunk? És felment Akháb. Ja igen, mert az előző vers az nem érthető, így bocsánat, hogy egyék és igyék jobb. És utána a lényeg, amit olvasni szeretnék, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. Hadd kérdezem, ez milyen magatartás? Ez valami olyan mély alázatot tükröző magatartás, nem tudom, el tudjuk képzelni? Letérdel a földre, és a fejét olyan mélyen meghajtja, hogy a két térde között van a feje. Tehát a legvégsőkig megalázza magát Illés Isten előtt. És ezek után ugye könyörök 7-szer, és a 7. ízben való könyörgés után jön vissza a szolga azzal, hogy igen, egy tenyérnyi felhő jön fel napkelet felől, és ugye ismerjük utána a történetet. Na de ezek után szeretném felolvasni, ami az alázatát még, tehát az alázatát még másik vonatkozásban is megmutatja. Olvassuk el a 44-től a 46-ig terjedő verseket ugyancsak Királyok első könyvében, a 18. fejezetben. És lőn hetedúttal mondta a szolga, imé egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jő fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be, tehát, hogy fogjál be a szekérbe, és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És lőn azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekére ült, és elment Jezreelbe. És lőn az úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, még Akháb előtt futott el Jezreel felé. Hadd kérdezzem meg, értjük-e a 46. verset? Értjük-e azt, hogy mi van itt ebben a Biblia versben, miben van itt az Illésnek az alázata? Elsősorban szeretném megkérdezni, hogy itt a még szó az milyen betűvel van szedve? Dőlt betűvel. Mit jelent a Bibliában a dőlt betűvel való szedés? Hogy az nincs az eredeti szövegben, hanem fordítói kiegészítés. Tehát egy betoldás. A fordító így gondolta értelmesebbnek a szöveget. A még szót ki kell hagyni. És így olvasuk el? És lőn az úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, mármint Illés derekát Isten övezi fel, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Ez mit jelent? Hogy az úr felövezte őt olyan erővel, hogy odament a szekér elé, a gonosz Akháb király szekere elé, és futott a szekér előtt az esőben, a viharban, és mutatta az utat, hogy merre kell menni. Abban az időben nem voltak olyan utak, amely kibetonozott, meg szépen jól járható út volt, és pláne a viharban nagyon veszélyesek voltak ezek az utak. És ezért mit csinált Illés? Rohant a szekér előtt, hogy épségben, biztonságban tudjon a király Jezreelbe elmenni. És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy idézetet. A Próféták és Királyok című könyv 101. oldaláról a következőképpen. Így olvasom az idézetet. Az az előzékeny magatartás, amelyet Isten követe tanúsított a gonosz király iránt, tanítást rejt magában mindazok számára, akik miközben Isten szolgáinak vallják magukat, nagyok a saját értékelésük szerint. És utána ebből a bekezdésből nem olvasok többet, hanem azaz olvasok. Tehát itt van. Nagyon jó. Akkor olvassuk el az egész bekezdést. Csak részleteket akartam, de ha itt van, akkor olvassuk el. Tehát az az előzékeny magatartás, amelyet Isten követe tanúsított a gonosz király iránt, tanítást rejt magában mindazok számára, akik miközben Isten szolgáinak vallják magukat, nagyra értékelik önmagukat. Én inkább talán nagyon szép az a középső rész is, de akik nagyra tartják magukat, innen hadd olvassam. Ezeknek az embereknek sokat kell tanulniuk Illés példájából. Szavára az ég 3 évig visszatartotta kincseit a földtől. Isten különösen megtisztelte, amikor a Kármelen imájára tűz robbant az égből, és elhamvasztotta az áldozatot. Keze végrehajtotta Isten ítéletét, amikor megölte a bálványozó papokat. Amikor esőért könyörgött, imája meghallgatásra talált. És most figyeljük az utolsó mondatot. Mégis a szemmel látható diadal után, amellyel Isten Illés nyilvános szolgálatát megtisztelte, kész volt ellátni a szolga munkáját. Igen, Illés ezért lehetett másodikként, többek között másodikként, aki a mennybe került, élve a halál megízlelése nélkül. Ott volt benne ez a mély istenfélelem, alázat, nem tartotta magát nagyra, hanem érezte a maga senki és semmi voltát, és Isten ezért tudta őt megtisztelni, és ezért tudta őt ilyen értelemben naggyá tenni és felhasználni ezekben az eseményekben. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezek a történetek, Énok története és Illés története ne csak történet maradjon a mi számunkra, hanem ahogy olvastuk, ennek a két istenfélő embernek az életpéldája, a mi életgyakorlatunká is kell, hogy váljon, hogy mi is ott lehessünk majd Istennel együtt örökkön örökké. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy neked van figyelmeztető és bátorító üzenetet hozzánk. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a végtelen kegyelmet, hogy bemutatsz életpéldákat a te igédben, Énok és Illés példáját, akik hozzánk hasonló emberek voltak, de megragadták a kegyelmet, a te irgalmadat, a te szeretetedet, és veled jártak ebben az életben. És köszönjük, Istenünk, hogy az ő példájuk által azt mutatod meg, hogy ebben a bűnös, romlott világban, amikor valóban már a gonoszság az égig hat, mi is járhatunk így te veled. És köszönjük, hogy ehhez minden segítséget megadsz, de kérünk téged, adjad, hogy a mi részünket megtegyük, hogy találjunk időt mindig az elcsendesedésre, bocsásd meg, Istenünk, hogy olyan mulasztásaink vannak ebben. Bocsásd meg, Istenünk, hogy mi olyan sokszor nem tesszük meg a magunk részét, és közben pedig várjuk a mennyei erőt. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy mi közeledjünk hozzád, és köszönjük neked a te kijelentésedet, hogyha mi az összeadás művelete szerint lépünk, te a szorzás művelete szerint válaszolsz. Urunk, adjad, hogy közeledjünk hozzád, hogy te is a mi egész közelünkben lehessél, és adjad, hogy soha ne veszítsük el a te jelenléted tudatát. És adjad, Istenünk, hogy a veled való közösségben egyre inkább megértsük, hogy mi a te célod a mi egyéni életünkkel, milyen feladattal bízol meg bennünket. Adjad, hogy megismerjük a te hangodat, és össze ne keverjük semmilyen más hanggal, hanem mindig téged tudjunk követni. Köszönjük, Urunk, hogy mindezekről közösen gondolkodhattunk. Kérünk téged, csendesítsd el a szíveinket, és őrizd meg bennünk a te ígédet. Amen.